Ismételten szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit 2021. április 20-án kedden itt a Napindító című műsorban. Az adás első felében a napi evangélium kapcsán Jézusról, mint az égetető kenyérről volt szó, és hát itt most a második felében a műsornak egy kicsit aktuális témákkal megyünk tovább. Az elmúlt napokban megrázta az országot az a hír, hogy Törőcsik Mari, a nemzet színésze, a nemzet művésze sajnos 85 évesen elhunyt. A következőekben volt férje Bodrogi Gyula gondolatait hallhatják Molnár Péter önkéntesünk riportjában.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Bodrogi Gyulával a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművésszel beszélgetünk Törőcsik Marival kapcsolatban. Kedves művész úr, milyen érzések, milyen gondolatok kavarognak önben, ha volna kedves megosztani a kedves hallgatókkal, a hallgatói családdal?
Hát milyen gondolatok? Ez egyrészt egy tragédia, másrészt egy olyan dolog, ami mindenkivel elő fog fordulni. Harmadrészt Mari nagyon beteg volt, és most így nézegetem ezeket, meg hallgatom a riportokat, a beszélgetéseket, és arra jövök rá, hogy milyen tűnéken dolog a színészi élet. Ugyanis nincs színész csak úgy egyedül, hogy színész, mint egy tudós, vagy akár egy zenész. A színész akkor van csak, ha közönség is van. Mit lehet mondani arról, amit úgy csinálunk, és Mari is úgy csinálta 60, nem tudom hány éven keresztül, hogy akkor van, amikor éppen csinálja, belép a színpadra, egy hatalmas kapcsolat az ott ülő, még ismeretlen emberekkel, egy-két perc alatt barátok, szeretők és társak lesznek, és akkor együtt játszanak, mert a színész csak a közönséggel együtt színész. És ez történt most, hogy elvesztettünk egy olyan valakit, aki olyan kapcsolatot tudott tartani ezzel az ismeretlen ismerőssel, amilyet nagyon kevesen tudnak a világon. Olyat tudott, amit nem lehet megtanulni. Olyat csinált, ami abban a pillanatban hatalmas érték volt, amikor csinálta, és aztán semmi. 7-től 10-ig élet. Az más, amit még a filmben csinált, mert azt akár ma is, holnap is, bármikor meg lehet nézni, abba lehet hagyni, ki lehet kapcsolni a televíziót, meg mindenfélét lehet, de az nem az a személyes kapcsolat, ami a színész Törőcsik Mari és a nagy érdemű a közönség között volt. Ezt tudom mondani, és ez fáj, és ezt siratjuk, és ezért ömlik a könnyünk, hogy ez tegnap reggeltől nincs.
Kedves művész úr, nagyon szépen köszönöm ezeket a mély és nagyon szép gondolatokat, és jó egészséget kívánok önnek, és a Jóisten segítségét a további pályájához, életéhez, és el szeretnék köszönni öntől és a kedves hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki ámen!
Bodrogi Gyula a Nemzet színészének gondolatait hallhatták Törőcsik Mari halálával kapcsolatban Molnár Péter riportjában.
Régen, hol nem volt angyali vidéken, Nizzában öreg zongorista rótta. Hű Hűs, pezsgő, csillogó pohárba, ott ültünk a divatos bárba, akkor lett népszerűvé ez a nóta. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, s a nap fénylik fenn, a másiknak nem jut, csak zivatar. Az én szívem nem sejti, mi a csókos napsugár, mert nékem nincs senkim, ki szívdobogva hazavár. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, s a nap fénylik fel. A másiknak nem jut, csak zivatar. Az én szívem nem sejti, mi a csókos napsugár, mert nékem nincs senki, ki szívdobogva hazavár. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar.
A mostani Covid-járvány kapcsán sokszor szóba kerül az orvosok szerepe, és a következőekben erről beszélgetünk dr. Bodroghelyi László házi orvossal, az első kerületi szakrendelő igazgatójával. Szeretettel köszöntöm dr. Bodroghelyi László házi orvost, az első kerületi szakrendelő igazgatóját. Jó napot kívánok! Az első kérdésem az lenne, hogy ön, mint ugye házi orvos és mint szakrendelő igazgató, pontosan milyen feladatokat lát el itt a járvány során, ami esetleg eltér a szokásos feladatoktól?
Hát házi orvosként amellett, hogy az ember ellátja a szokványos és normális házi orvosi munkát, tehát gondozza, ellátja a betegeket, egyrészt a covidos betegek ellátását is, ugye hát bős időszakokban igen-igen sok van egy-egy praxisban, de nagy kihívás, hogy nem találkozik az ember ezekkel a betegekkel, hanem telefonon kell kikérdezni, és tervezni a sorsát, akár tesztet, akár most már hála Istennek tudom gyógyszert adni. Ez a másik az oltás, bonyolítás, illetve szervezés, tehát vagy oltókontra küldünk beteget, vagy ha kapunk oltást, akkor mi adjuk be, és hívjuk be, ezért ezt tervezzük. Ez egy elég nagy és megterhelő munka, annyi beteget, annyi helyre küldjünk, úgyhogy mindenkinek aztán gondolom, hogy kialakult a kollégáknak is a rutinét, hogy lehet ezt a leghatékonyabban végezni, mert itt azért arról van szó, hogy időnként 100-asnak szegennyi beteget kell. Nagyon rövid idő alatt egy-egy oltópontra óra percre beosztva beküldeni, beregisztrálni. Nekünk a segítség az, hogyha az oltandó vár tudja rögtön, hogy elfogadhatja ezt a felkínált oltást, és nem. És igen, nem egy gyorsan válaszol, hogy tudunk tovább lépni a következőre. Nem is hiszem, hogy átlag ember gondolja, hogy nem csak a mi részünkről, de elmondott nagyon nagy háttérmunka van, hogy ez tulajdonképpen ilyen számban, ilyen mennyiségben, amennyire rotakoznak, igazából zökkenőmente semmit. És nagyon hatékonyan és gyorsan zajlik, most már begyorsult a húsvéti kampánynal, és szerintem azóta is most már egy nagyobb mennyiségű oltás várható. tengel igazgatóként pedig ilyen nagyon-nagyon gyorsan kell autópontokat felállítani. Fontosan változik a bevendoltás mennyisége. Nekem nagyon nagy megtapasztalás volt az, hogy nagy csütörtökön tudtuk meg, hogy 3500 embernek kell ottanunk, mert volt húsvét vasárnap, húsvét hétfő, húsvét kedden, és minden munkatársam nagyon lelkesen, nagyon készségesen együtt az önkéntesekkel, illetve egyéb kerületintézmények dolgozóival vállalták, oda tették magukat, odaálltak, és ott is sikerült ezt lebonyolítani, és pont tegnap volt egy megbeszélés a többi kerületi kollégával, kerületi szakállami vezetővel, és ugyanerről számoltak be, tehát akik ebben a munkában részt vettek, nagyon az oldalon áldozat készen, és lelkesen és vidáman végezték ezt a munkát, ami nagyon-nagyon jó megtapasztalás volt. Másik oldalon meg azt is látom, illetve csak a munkatársamtól hírből hallom, akiket átvezényeltek COVID-osztályra, illetve hát eleve mondjuk kórházakban dolgoznak és COVID-osztályon dolgoznak, hogy egy nagyon-nagyon embert próbáló munka ebbe a védőfelszerelésbe dolgozni fizikailag, konkrétan, tehát nem kap az ember levegőt, meleg, bepárásodik a szemük meg. Szóval egy nagyon nehéz abban a védőfelszerelésben dolgozni, másrészt mentálisan, lelkileg. Az, hogy itt súlyos betegek vannak, akikből sokat elvesztenek, és ezt napról napra feldolgozni. Nagyon sokat dolgoznak, nagyon fáradt már mindenki, és nagyon-nagyon kemény helytállásról tesznek ők is tanúbizonyságot, hogy mentsék azokat az embereket, akiket tudnak menteni, és azt megélni, hogy igen, hát meghalnak ebben betegek, elveszítenek betegeket. Tehát ez a betegség azért egy nagyon-nagyon komoly és veszedelmes betegség. Még akkor is, ha a beteg jó részleti természetesen ebből meggyógyul, de van, aki nem, és ez a mostani hullámban az látszik, hogy bizony fiatalok is, akik amúgy egészségesek, olyan a gondverbankot áldozatul tudnak esni ennek a betegségnek. Tehát nagyon-nagyon észnénk kell lenni, és még mindig nagyon-nagyon bármilyen nehéz kell tartani azokat a szabályokat, amiről hát napról napra szóval mindenhol mérkének a legmárhol.
Hogyan befolyásolta a járvány az ön hitéletét, mint hívő orvos hitéletét? Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a nehéz munkát, amit végez, az Istennel való kapcsolattal, főleg akár az elmúlt húsvéti időszakra reflektálva?
Igazából most ugye a hitéletemre, hogy úgy mondjam, viszonylag kevés energia idő marad. Az ember tényleg csak bízik a jó Istenbe, hogy akár a betegségbe, akár ebbe a nagyon hajszás időszakba, hogy ad erőt, és úgy látom, hogy ad erőt, de hát ilyen húsvétom nekem még nem volt, hogy még a YouTube-on sem volt alkalmam, vagy időm, energiám a napi 12-14 óra mellett az ünnepek alatt is megnézni, akár egy szertartást is, mert egyszerűen reggel 6-tól este 10-ig is bezuhansz az ágyba, tehát ennyi. Úgyhogy én úgy fogalmaztam, hogy sajnos a húsvét egyéb elfoglaltság miatt számomra elmaradt. Nekem a húsvét most egy olyan szidumban, amit a templomban tartottak, és YouTube-on lehetett nézni, amit egy nagyon kedves diakonus barátom tartott, nagyon-nagyon sok gondolatot adott. Az volt, ami a húsvétet jelentette, mert sajnos a Szent Három napon, meg még húsvét kedden is reggeltől esti volt ottunk. Azt gondolom, hogy ez esetben ilyen rendhagyó módon az ember a húsvétját egy normál húsvéthoz képest teljesen szokatlan szolgálatba lehetett megélni. Hát igazából azt az örömet, amit adunk azoknak a feszült embereknek, mert nagyon várják, hogy megkapják az oltást és a védettséget, és ne kelljen már annyira rettegni ettől a betegségtől, akkor az tulajdonképpen megkapjuk az oltóponton. És egy olyan folyamatnak vagyunk a végén, akik az oltásban dolgozunk, ami az emberek számára, hát ha már húsvétról beszélünk, akkor a ilyen értelmi megváltást hozza, nem a teológiai megváltást, hanem a félelemtől való megváltást, tehát kicsit a húsvétre rímelve természetesen, vagy péntekre. De azt is látni kell, hogy mi a folyamatnak az utolsó pontja vagyunk. Tehát ahhoz, hogy ez a oltás oda kerüljön az emberekhez, ez nagyon-nagyon sok ember háttérmunkája, szervező munkája kell, és amikor a beteg azt mondja, hogy beszúrjuk, tényleg másodperc alatt az oltást, azt mondja, hogy csak ennyi, hogy nem tudjuk mindenkinek, hogy nem csak ennyi, tehát emögött nagyon sok ember vasárnapot, ünnepnapot, húsvétot feláldozó munkája van, hogy odáig eljussunk, hogy itt az oltás, itt a fecskendő, puf bele.
Egy kicsit a bibliai látásmódot és az orvostudomány látásmódját összevetve, hogyan láthatjuk ezt a járványt?
Valószínűleg ennek a teológusokat valamit kérne megkérdezni, de valahogy azért ennek a járványnak talán véletlen van ez itt most nekünk. Biztos, hogy a Jóisten valamire figyelmeztetni, nevelni akar minket. Talán kicsit elszaladtaló, talán kicsit természetesnek leszünk, repkedünk a világból ide-oda. Talán nem biztos, hogy ez a természetes, hogyha valaki arra gondol egyet, és meleg kánikulára vágyik, akkor elmegy Balira vagy Tájföldre. Nagyon-nagyon jól és kényelmesen élünk, és közben el tudjuk felejteni azokat a sokkal fontosabb értékeket. Lehet, hogy ez a vírus letanított arra, hogy főleg akik bezártságban jelentek, ugye nekünk ez nem volt kívánc, hogy bezárva legyünk egy lakásban, home office-ba, otthon tanuló gyerekkel, a többi, mert dolgozni kell a egészségügyben, de azt gondolom, hogy a család összetartása, a együtt lenni, több időnk van egymásra, aki ezt a lehetőséget kihasználta, lehet, hogy elmélyült a családon belül kapcsolata a párjával, házastársával, gyerekeivel, stb. Elképzelhető, hogy valakinek egy megpróbáltatás volt, hogy egyszerre otthon home office-ba dolgozni, a gyerekeket megtanítani, nem tanítónéni tanár küld a interneten keresztül. Egyik számítógépen óra megy, a másikon dolgoznak. Talán az egymásra figyelésre is ez egy jó lecke volt. Biztos az, hogy erre a nagyon kényelmes, meg nekünk jár, minden jár szemlélet, aki erre fogékony, annak lehetett gondolni, hogy mi minden olyan dolgot nem becsülünk meg, ami megbecsülésre vágyik. Amikor otthon tanul az anyuk a gyerekével, akkor lehet, hogy onnantól jobban meg fogja becsülni a pedagógusnak a munkáját. Jobban meg tudjuk becsülni az otthon létet, de talán jobban meg tudjuk becsülni a barátságokat, amiket most nehezebb volt megélni, mert távolságtartás van, maszkot kell hordani. Amikor majd levesszük, valószínűleg rájövünk, hogy mennyire jó látni a másik embernek a mosolyát, azt, hogy megölhetem a másikat, hogy végre le tudunk ülni beszélgetni. Most ez nem adatik meg, de talán az, hogy mennyire jobban megbecsülünk a sivatagba egy pohár vizet, mint amikor ott folyik a csapból. Most egy kicsit ebben a sivatagban vagyunk, és azt, amit eddig természetesnek vettünk, azt jobban meg tudjuk becsülni majd.
Ön ugye már átesett a víruson. Mi adott erőt önnek a betegség során?
Ugye ebben a szerencsés helyzetben voltam, hogy már azért elég sok koronavírusos beteget a saját proxisomban, hát úgymond lemenedzseltem telefonon, és ugye a sajtóért sokszor a halottakról, vagy a kórházba kerültekről beszélnek, de hát hála Istennek azért az emberek nagyon-nagyon nagy része ezt otthon több kevesebb tünettel, azért inkább többel átvészeli. Megmondom őszintén, én is aggódtam, hogy abban az időszakban, amikor rosszabbodás szokott jönni, akkor jön vagy nem jön, figyeltem magamat, szedtem a gyógyszereket, igyekeztem pihenni, amikor nem pihentem, az visszaütött, de hát az ember aggódik, imádkozik, és tulajdonképpen szerencsém volt, mert egy középes tünetekkel sikerült megúsznom ezt a dolgot. Utána megmondom őszintén, mert nem volt az a felszabadultság, hogy na akkor ezen én most már túl vagyok, nem kell félnem, hogy elkapom, mert ugye most már valamilyen szinten védett vagyok, ugye akkor mint a múltoltás. Most már szerencsére azáltal, hogy egyre többen megkapják a védőoltást, egyre többen valamilyen szinten védettek lesznek, és a második oltás után mondjuk egy két héttel már gyakorlatilag védettnek tekinthetők. Tehát ha még ma nem is, de most már mégiscsak látható távolságban van az a helyzet, amikor meg tudunk szabadulni ettől a félelemtől, meg bezártságtól, de azért addig mindenkinek már ezt az utolsó célegyenes szakaszt ki kell bírnia.
Hogyan lehet felelősségteljes hívőként, keresztényként viselkedni itt a járvány során?
Azt gondolom, hogy most már vannak ugye a kezünkben mindenféle lehetőségek, hogy ezt a járványt lassan leküzdjünk, léken tartjuk. Mivel ez a betegség olyan, mint egy orosz rulett, tehát nem lehet tudni, hogy neki milyen súlyos lefolyása lesz. Ha valaki egyrészt nem él azzal a lehetőséggel, hogy védetté váljon, vagy pedig nem tartja azokat a szabályokat, ami a járvány terjedését végezi, akadályozza. Tehát maga válik akár beteggé, vagy akár hordozóvá, és másokat megfertőz a saját felelőtlensége miatt, az egy kicsit talán az ötödik parancsolat ellen is véd, mert lehet, hogy ő megúszta, de megfertőz még három embert, aki nem fogja annyira könnyen, vagy egyáltalán megúszni ezt a betegséget. Tehát ezt mindig át kell gondolni, amikor valaki nagy arccal azt mondja, hogy jó, nekem oltást nem kell, mert a szomszédasszony is azt kapott. Azt gondolom, mindenki hallgasson a lehetőségre, meg a háziorvosára, hogy mi az az oltás, amit kaphat. Majd nem mindenki kaphatja szinte az összes oltást. Néhány olyan ellenjavban van, ami nem. Ezt meg lehet beszélni, de én tulajdonképpen mélységesen felháborít, amikor itt válogatunk, mint kiskapos a rendelmagban, hogy én ilyet kérek, meg olyat kérek, mert ezzel biztos, hogy csúszik az ő oltása. Saját magának is rosszabb tesz, mert több esélyt ad a vírusra, hogy elkapja, és ha elkapja, akkor még megfertőzhet más embert, és azt majd csak valószínűleg a odaáltal az örökbíró előtt fogjuk megtudni, hogy a felelőtlenségünk miatt ki mindenkit fertőztünk meg. Ad abszurdum, és ezt tudom, hogy durván hangzik, de kihalt meg azért, mert én akkor nem vettem fel a maszkot, mert nem vettem komolyan, hogy csak egy kicsit náthás vagyok, és elmentem valahova, is megfertőztem mást. Tehát olyan kell ezt még mindig önni, bármilyen nehéz is, és bármennyire is már mindenkinek nagyon feszül a férna, és nagyon-nagyon úgy érzi, hogy már nem bírja, muszáj kibírni. Igazából azt szoktam én mondani, hogy jaj, veszékenünk, hogy jaj, de rossz dolgunk van ezzel a járvánnyal megszörni. Hát nagyanyáinknak háború volt. Nekik nem a lakásba, a tévé, internet, könyvek, családtársaságába kellett átvészelni a bezártságot, hanem egy óvóhelyen, amit berobbantottak, lőttek. Tehát nem kellene annyira sajnálni magunkat, mert nem a világ végén most ez a bezártság, ráadásul most már szerencsére látjuk a végét is.
Hát köszönöm szépen dr. Bodroghelyi László háziorvosnak, az első kerületi szakrendelő igazgatójának a szavait, és biztatom a kedves hallgatókat, hogy imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és itt most külön a háziorvosokért. Köszönöm szépen, kedves László, és jó egészséget, kitartást kívánok!
Köszönöm szépen, igyekszünk továbbiakban is megfelelni ezeknek a nem mindennapi kihívásoknak.
Napindító című műsorunk lassan a végéhez ér, úgyhogy búcsúzunk önöktől, hallgassák a továbbiakban is a Mária Rádiót a nap folyamán, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.